minket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Történelmi fejlesztésekről döntött a Miskolci Közgyűlés. Március közepéig tartanak az erdőkezelési munkálatok a nyíregyházi Sóstói erdőben. Folyamatosan érkeznek a gépjárműadós határozatok. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Történelmi fejlesztésekről döntött a Miskolci Közgyűlés és a városvezetés bemutatta, hogy a városnak járó 32 milliárd forintos TOP plusz forrásból mely fejlesztéseket szeretnék megvalósítani. Tóth Szántai József polgármester beszámolójában szerepelt, hogy megújul a Vologda utca és az északi tehermentesítő, a Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák, a Tapolcai elágazás és a Bogáncs utca is. Ezen kívül jut forrás még a belváros megújítására, szociális és oktatási, valamint turisztikai fejlesztésekre is.
Ahhoz a ponthoz érkeztünk, amikor a terveket elkezdjük konkrét formákba önteni. Ahhoz a ponthoz érkeztünk, amikor a célokból, tervekből konkrét feladatok keletkeznek, olyan projektek, amik megvalósításával Miskolc egy jobb, biztonságosabb, zöldebb és vonzóbb város lehet. Feladatunk a TOP plusz projektek esetében szoros határidőt szabott ránk az irányító hatóság. Március végéig minden projektet, ami több mint 32 milliárd forintot jelent, elő kellett készítenünk, hogy a hónap végéig be tudjuk ezeket nyújtani. Az előterjesztés, ami most önök előtt fekszik, a TOP plusz városfejlesztési programterv 2. számú módosítása. 40 projektet érint az előterjesztés. A terv alapjait már az előző városvezetés letette. A mi feladatunk a véglegesítés, a pontosítás, a racionalizálás, a frissítés és a szabályoknak való megfeleltetés, illetve a helyes arányok és a súlypontok beállítása volt. És most a teljesség igénye nélkül engedjenek meg néhány példát. Az októberi program bemutatón azt mondtam, minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programját valósítjuk meg Miskolcon. Természetesen a TOP plusz projektjei közül is jó néhány bekerült. A Vologda és az északi tehermentesítő. A Pattantyús és a Szentgyörgy út, gyakorlatilag az avas ütőere. A Bogáncs utca. De nem csak az autósokra, hanem a gyalogosokra is gondolnunk kell, ha közlekedést fejlesztünk. Komplex járda és lépcső felújítási program indul az avason, mert a lépcsők és a járdák felújítására a képviselői alapok nem elegendőek. Természetesen az újraaszfaltozás TOP pluszon túl is zajlik majd, de minden forrást fel kell használnunk Miskolc érdekében. Októberben arról beszéltem, hogy a turizmus területén 5 nagy feladat előtt állunk. Lilafüreden például ciklusok óta csak ígéretekig, vagy még addig sem jutottunk el. A mi feladatunk az lesz, hogy Lilafüred, amely ma még a jelenlegi állapotában is a leglátogatottabb területünk, szintet lépjen. Épített környezeti minőségben és attrakciókban is. Most tehát neki kezdünk. A hámorító körbejárhatóvá tétele lehetővé teszi, hogy Lilafüred új arcát mutassa meg az ide látogatóknak. A belvárosban megújul a bazártömb és felújítjuk a díszteret. Sok éve húzódik a főtér fejlesztése, a TOP plusz erre is lehetőséget ad. Itt az idő, hogy rendezzük a főteret, és Miskolc központja egy élhető, zöld és több funkcióra is alkalmas területté alakuljon. A Bükkváros a programban azt vállaltuk, hogy egységesebb, zöldebb várossá tesszük Miskolcot. Hogy közelebb hozzuk a városhoz a zöldet és a vizet. A Színva zöld folyosót kiemelt projektként kezeljük. A Színva vonalát a város szövet részévé tesszük, a belvárostól egészen a Vasgyári útig. Tovább fejlődik a népkert, komfortpontok, világítás egészíti ki az eddig fejlesztett területeket. De nem csak kiemelt területeket, hanem a város egészét érintik a fejlesztések. Diósgyőr, Szirma, Martinkertváros, Jukó, Tetemvár, Helyőcsaba, Görömböly egyaránt részesül a top forrásaiból. Jogos kérdésként merül fel, és vajon mindenre elég lesz a pénzünk? Sok pénz, sok fontos dolgot meg tudunk valósítani, de ez a sok pénz sem lesz mindenre elég. Fontos tudni, hogy a top pluszon kívül is számítunk forrásokra. Úgy tervezzük a fejlesztéseket, hogy azok kapcsolódjanak a más forrásokból megvalósuló fejlesztésekhez. Hogy ezek kiegészítsék egymást. Együtt alkossanak élhető, organikus, emberközpontú fejlesztéseket. Megújulnak óvodáink és iskoláink is. Olyan fejlesztésekre kerül most sor, melyeket az intézmény vezetők régóta terveznek, és hosszú idő után most először végre lesz rá pénzünk is. Jelentős keret jut a top pluszból a hátrányos helyzetűek és az eddig alulfinanszírozott közösségek számára is. Nagy számban indulnak programok a felzárkóztatásra, emellett az egészségtudatosság és a szemléletformálás is kiemelt figyelmet kap. 500 millió forintból indul egy alap, mely civil kezdeményezések számára jelent majd forrást.
Március közepéig tartanak az erdőkezelési munkálatok a nyíregyházi sóstói erdőben. Addig megtörténik az elidősödött faállomány letermelése és a várható erdőfelújítás elkészítése. A beavatkozást megelőzően a Nyírerdő ZRT munkatársai a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereivel és a környékbeli civil szervezetekkel közösen vizsgálták meg a kezelésre szánt erdőrészeket a védendő értékek érdekében. A részletekről Szokolovszki Gézát, a Nyírerdő ZRT erdészeti igazgatóját hallják.
Ebben az erdőrészletben egy olyan 110-120 éves erdőállomány, faállomány volt található, döntő többségében kocsányos tölgy és akát. Azért döntöttünk ennek az erdőnek a letermelésében, illetve felújításában, mert elérték azt a biológiai kort, amikor már úgy gondoltuk, hogy nem lehet őket biztonsággal tovább fenntartani, megtartani. Azt tudni kell, hogy ilyenkorú erdőből körülbelül egy olyan 70-80 hektár található a sóstói erdőben, és mivel ezek állandóan nőnek, öregednek, aztán pedig lassan megbetegednek, ezért nem szeretnénk, hogyha egyszerre árulna ránk egy ekkora feladat, hanem minden évben olyan 1-2-3 hektárnyi területen ilyen erdőkezelési munkálatok során lecseréljük a régi erdőállományt, és helyette új csemetéket ültetünk majd. Minden évben körülbelül ugyanennyi feladat hárul itt az erdész kollégákra a sóstói erdőben, tehát mondhatnám úgy is, hogy rutinszerűen, de olyan szinten nem lehet benne rutin, mert minden erdőrészlet más és más, különös tekintettel a védendő értékekre. Amikor úgy érezzük, hogy ez a mi tudásunkat meghaladja, akkor olyan esetben a Hortobágyi Nemzeti Park szakembereit, illetve a környékbeli civil szervezeteknek a botanikusait, biológusait kérjük meg, hogy legyenek segítségünkre, és olyan esetben közösen döntünk a kivágandó, illetve meghagyandó fáknak a sorsáról. Tehát rutinszerűen, gépiesen ezt nem lehet végezni, mert minden erdőrészlet, minden fa más és más.
Március 10-től folyamatosan érkeznek a NAV-tól a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok. A befizetési határidő április 15-e. A több mint 3,3 millió érintett közül elsőként azok kapják meg a határozatot, akik letöltötték a NAV mobilt. A részletekről dr. Paskújné Pifkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
A gépjárműadó befizetési határideje április 15-e. Több mint 3,3 millió érintett közül elsőként azok kapják meg a határozatot, akik letöltötték a NAV mobilt. A határozatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikusan cégkapura vagy hivatal, illetve személyes tárhelyre küldi mindenkinek, akinek van elektronikus elérhetősége. Akinek nincs, ők postán kapják meg a papírokat. Nem kapnak határozatot, akiket egész évre adómentesség illet meg, és az a NAV nyilvántartásából megállapítható. Ilyenek például az egyházi jogi személyek, a G-adó adatlapot benyújtó civil szervezetek, nem kapnak levelet azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes. A gépjárműadót egy összegben április 15-ig kell befizetni. A természetes személyek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők a gépjárműadó befizetését a NAV mobil gépjárműadó menüpontjában tudják a leggyorsabban megfizetni, vagy a határozatban szereplő link használatával pillanatok alatt teljesíthető a befizetés ügyfélkapu pluszos vagy DAP azonosítás után. A NAV mobil applikáció letölthető a Google Play vagy az App Store áruházak kínálatából is, mindig a legfrissebb verziót kell használni. Az applikációban csak akkor jelenik meg a fizetendő adó, ha határozat megérkezett a tárhelyre. Akik nem rendelkeznek a fent említett azonosítókkal, csekk helyett érdemes az ügyfélportálról indítva bankkártyával, házi bankos utalással megfizetni az adót. Aki nem tudja másképpen megoldani a befizetést, csekket lehet kérni telefonon, a NAV info vonalán, a 1819-es telefonszámon. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is a befizetést a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell teljesíteni, a befizettendő összeget banki átutalással is lehet teljesíteni. Nagyon fontos, hogy átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban, ugyanis ha ez elmarad, akkor a NAV egyáltalán nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Érdemes kihasználni a részletfizetési kedvezményt is, amely a NAV mobil alkalmazásban csak néhány kattintás. A gépjárműadóra automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést magánszemélyek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A likviditással küzdő gazdálkodó szervezetek a törvényi feltételek fennállása esetén részletfizetést vagy fizetési halasztást kérhetnek.
Végül az időjárásról. Csütörtökön általában borult idő várható, de napközben délnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap. Északkeleten néhány, máshol több órás napsütés valószínű. Reggel még több felé, majd délelőtt egyre inkább csak északkeleten számíthatunk esőre, záporra. A csapadékzóna elvonulása után északon, északkeleten helyenként zápor, zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megerősödik, többfelé kísérhetik olykor viharos lökések. A hőmérséklet csúcsértéke csütörtökön 16 és 21 fok között alakul, de északkeleten többnyire 12 és 15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 12-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Töretlen a népszerűsége az újkarral büszkélkedő Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek. Idén is folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. Energetikai felújításon esett át a polgármesteri hivatal épülete Pócs Petriben. Imár 10 éve rendezik meg Sátoralja új helyen a március 15-i sétát. Ezek a mai adás témái, következzenek a részletek. Energetikai felújításon esett át a polgármesteri hivatal épülete Pócs Petriben. A 105 millió forintos beruházásnak köszönhetően külsőleg teljesen más képet mutat a kúria, amely egykor az Irényi család tulajdona volt, és az elmúlt évtizedek alatt többféle funkciót is betöltött a település életében. Az épületet 2019-ben történelmi emlékhelyé nyilvánították. A részletekről Sitkú Zsolt polgármestert hallják.
Egy 105 millió forintos beruházás volt az energetikai felújítás, ami kapott egy nyílászáró cserét az épületünkön, egy hőpajszerű védelmet, ami egy szigetelést biztosít, és plusz egy napelemet építettünk ki. Hát ez a régi kuria, ami most polgármesteri hivatalként funkcionál, nagyon sokat számít, mert egyébként egy régi épület, téglaépület, úgyhogy a fűtés szempontjából is nagyon sokat számít ez a korszerűsítés, és a régi ablakok még a régi békebeli ablakok voltak, úgyhogy azok kerültek kicserélésre, ami szinte már elég korhatállapotban voltak, úgyhogy nagyon sokat számít a településünknek ez, hogy ezt helyre tudtuk hozni, és egy gyönyörű képet mutat itt Pócs Petri központjába, és egy polgármesteri hivatal is.
Most pedig Dukai Miklós államtitkárt hallják.
Én azt gondolom, hogy nem csak itt a vármegyében fontos, hanem az egész országban minden település számára fontos, és minden közösség számára az a legfontosabb, hogy ő gyarapodni, előrelépni tudjon, egyről a kettőre mehessen, mert minden közösség szeretne fejlődni. Én azt gondolom, hogy a települések vezetőit, polgármestereket, képviselőtestületi tagokat azért választanak az emberek, hogy az ő településükért tegyék meg a lehetőségekhez mérten a legtöbbet.
Imár 10 éve rendezik meg Sátoralja új helyen a március 15-i sétát, amikor is bevonva a város különböző intézményeit, korhű ruhákba beöltözve felidézik a jelesnap eseményeit. A program fő szervezője és záróhelyszíne a Kazinczy Ferenc Múzeum lesz. Ringer István igazgatót hallják.
A március 15-i állami ünnep is egy olyan érdekes ünnep, egy olyan nemzeti ünnepünk, ami tulajdonképpen kortól és kurzustól, korszaktól függetlenül mindig az emberek lelkében, szívében ott volt. Kossuth Lajos alakja, ugye Sátoralja új helyhez kötődik ezzel szállal, és érdekes az, hogy bármilyen politikai berendezkedés volt Magyarországon, Kossuth alakja mindig transzparens volt itt Sátoralja új helyen, mindig elfogadott szereplő volt a történelmi múltnak, egy fontos alakja, akire büszkén gondolt vissza a város. Ugye a várostörténeti kiállításunk különböző korszakokat feldolgozó térsorában mindenhol ott van Kossuth alakja. Tehát mindig Kossuth szobor környékén történtek a fontos események. Az 1956-os forradalom és szabadságharcnak a különféle helyi eseményei, megmozdulásai, vagy más egyéb jeles városi események. És hát a Máciusi Ifjak sétája, amit itt a múzeumban egy ilyen hagyományőrző sétáként, egyfajta történeti újrajátszásként szoktunk interpretálni a pest-budai eseményeknek a történetét dolgozza föl, amiben azért ugye tudjuk, hogy van több legendás elem, van több olyan epizód, amire gondolunk, de nem biztos, hogy kiállná a történeti hitelesség próbálja, de talán nem is baj, ez egy szerethető forgatókönyv, és nem az a feladatunk, hogy itt most történészkedjünk, és ítéletet mondjunk, hogy most mi pontosan hogy történt, mikor történt, Petőfi hol szavalt, hol nem szavalt, mit szavalt, hanem emlékezni szeretnénk erre a sokak szívében tényleg pozitívan megélt ünnepre, ami egy tavasz ünnep is, ugye ez a március 15-e valószínűleg azért is szimpatikus sokaknak, azért is az egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb állami ünnepünk, mert jön a tavasz, ilyenkor azért újjászületik a természet, az emberek is egy picit talán újjászületnek, úgyhogy az idei évben is a hasonló korábbi forgatókönyveket alkalmazzuk, ami már jól bevált, 14 órakor találkozunk a főtéren a Kossuth szobornál, ahonnan különböző hagyományőrző csoportok, sátoraljóújhelyi polgárok aktív részvételével kezdődik egy séta, lesz verbunkos tánc, 48-as dallamok csendülnek föl, lesz énekszó, szavalat, majd egy olyan séta veszi kezdetét a városban, ahol többen a résztvevők közül korhű vagy korhűhoz hasonló ruhákat öltenek, itt a múzeumnak is vannak mindenféle kellékei, 48-as lobogók, egyebek, tehát egy valóban egy ilyen történelmi hagyományőrző séta jellege lesz ennek a dolognak. Séta hagyományosan a Kazinczy Ferenc Múzeumban zárul, ahol az állami ünnephez igazodva természetesen díjmentesen látogathatóak a kiállításaink, készülünk külön tárlatvezetéssel is, és itt a múzeumban lesz majd a füzéri hagyományőrzőknek egy 1848-49-es viselet és fegyverzetben mutató, illetve olyan gyermekfoglalkozások, kézműves foglalkozások, múzeumpedagógia, ahol a kicsiket és a kicsit nagyobb gyermekeket várjuk, csákóhajtogatás, kokárdakészítés, lobogó, zászlókészítés és minden egyéb 48-hoz kapcsolódó tematikájú programokkal várjuk az érdeklődőket. Mindenkit nagy szeretettel várunk.
Immár 6 kar képzéseit kínálja a leendő hallgatóinak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A 250 éves múltú felsőoktatási intézményben 2025. februárjától ugyanis önálló karként működik a művészeti kar. Újabb Eszterházy álom várt valóra intézményünkben, számolt be az örömteli hírről dr. Pajtókné dr. Tarélon a mai sajtótájékoztatón. Az egyetem rektora elmondta, az alapító püspök a tudományok és a művészetek javára építette a liceumot, amely február 1-től már 6 kari képzési kínálatával várja a felsőoktatás iránt érdeklődő hallgatókat. Jelenleg az egység 5 intézetet foglal magában, melyeken közel 900 hallgató folytatja tanulmányait.
Mindig öröm, amikor így ebben a körben együtt vagyunk, hiszen legtöbbször jó hírről és fejlődésről tudunk beszámolni, így van ez most is, hiszen február 1-től, ahogy elhangzott, új karunk működik, és immár nem 5, hanem 6 karon folytat képzéseket az egyetemünk. A művészeti karnak a létrejöttével, ha megnézzük a gyökereket, akkor ugyanúgy, ahogy az egyetem, a művészet oktatás is mintegy 250 évre tekint vissza itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen és jogelőd intézményeiben. Gondoljunk csak arra, hogy gróf Eszterházy Károly püspök, amikor megépítette ezt a csodálatos egyetemi házat, a jelmondata az volt, hogy a művészetek, a tudományok és a művészetek javára pro scientis et artibus. És mindvégig jelen volt a 250 év alatt, ebből kiemelném az 1828-ban megalapított első magyar nyelvű tanítóképzőt, ahol a rajzoktatás, első felsőfokú rajzoktatási tevékenység jelent meg az egyetemen. Ugye azt megelőzően művészeteknek a különböző ágai, a színjátszás és egyéb, de a rajzoktatással egy olyan tevékenység kezdődött az intézmény életében, amely máig is töretlen fejlődést indított el, hiszen az 1949-es államosítás és tanár, vagy elsőként még a tanítóképző, aztán a tanárképző főiskola mindvégig magas színvonalon oktatta a rajznak a tanítását. Aztán mérföldkő az egyetemmé válás 2016-ban, valamint 2020-ban a tanszékek, illetve a rajztanszéknek az intézetté, vizuális művészetté való alakulása. Ha ezt az időszakot nézzük, az elmúlt 5 évet, akkor azt látjuk, hogy az intézetté alakulása, hogy mind az oktatói, mind a hallgatói létszám egyre bővült, oktatói művészeti képzettséggel és hát művészetet oktató kompetenciákkal vannak jelen az intézetben. Ez azt eredményezi, hogy a hallgatóink is egyre sokoldalúbbakká lesznek ezen a területen, sikereket érnek el országos, sőt, nemzetközi versenyeken, és az elmúlt 5 évben megérett a helyzet arra, hogy az intézetből kar legyen.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2025. évi ellenőrzési stratégiája az adatvagyon hatékony felhasználására, az ellenőrzési tapasztalatok beépítésére, illetve az adózói életutak nyomon követésére alapoz. A hivatal a jogkövető adózókat továbbra is támogatja, ahol elegendő, ott csak adategyeztetést vagy támogató eljárást alkalmaz, ahol viszont család magatartást észlel, ott a törvény legteljesebb szigorával lép fel. A részletekről dr. Paskuné Pifko Mónika, a NAV kommunikációs referense tájékoztat.
A szolgáltató adóhatósággal 2025-ben is azok az adózók fognak találkozni, akik alapvetően jogkövetők. Csekk és súlyú, nem szándékos hibát vétenek. Nem számíthatnak azonban az önkéntes jogkövetés támogatására azok, akik a kötelezettségeiket notóriusan nem teljesítik, vagy jogszabálysértő módon teljesítik. A NAV ellenőrzési munkájában az adózói magatartás különbségeit még inkább előtérbe helyező hozzáállás érvényesül. A hivatal által felhasználható adatvagyon tisztításáért még nagyobb fókuszt kap az egyes adateltérések kiszűrése és javítatása, amelyhez 2025-ben egy új jogintézmény, az adategyeztetési eljárás is a NAV rendelkezésére áll. Idén azok az adózók számíthatnak támogató eljárásra, akik nem szándékosan és nem rendszeresen mulasztottak, az eltérés az adó teljesítményükhöz képest csekély, és jogkövetési hajlandóságuk is valószínűsíthető. Ha ezek a körülmények nem állnak fenn, akkor a NAV ellenőrzést fog indítani. Az eddig is kiemelt figyelemmel kísért kockázatos ágazatok, mint például az építőipar, a személy- és vagyonvédelem, zöldség- és gyümölcskereskedelem mellett a NAV ellenőrzéseinek fókuszában lesznek a rendszeresen importálók, a külföldi vagy belföldi webhelyen értékesítők, illetve a platformok üzemeltetői. Továbbá a rendezvényszervezők, a turizmussal, vendéglátással, szálláshelyszolgáltatással foglalkozók, a szépségiparban működők, valamint a jövedékkiadó köteles tevékenységet folytatók. A NAV továbbra is kiemelt figyelmet fordít az áfa csalások feltárására, megszüntetésére és az esetleges új csalási mechanizmusok kiszűrésére. Továbbra is fókuszban marad az online adatszolgáltatások és áfa bevallások, valamint a biztosítotti bejelentések és a járulékbevallások egyezősége. Az egyéni vállalkozóknál a hivatal elemzi a folyamatosan érkező adatokat és bevallásokat, több adónemet érintően is, így ellenőrzésre számíthatnak azok, akiknél eltérés tapasztalható. A NAV honlapján az adótrafipax rovatban továbbra is elérhetők a jogkövetési vizsgálatok, a próbavásárlások tervezett helyszínei és időpontjai, és a részletes 2025-ös ellenőrzési terv is.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ferenc pápa túl van az életveszélyen. Kezelése folytatódott, kedden is bekapcsolódott a lelki gyakorlatba. A Szentszéki Sajtóközpont napról napra közleményt ad ki a február 14-e óta a Gemelli klinikán kezelt Ferenc pápa egészségi állapotáról. Március 11-én kedden este azonban tekintettel stabil, fokozatosan javuló állapotára erre ismét nem került sor. Ehelyett a Vatikán News olasz nyelvű szerkesztősége tájékoztatott a Szentatya napjáról. A pápa, aki tegnap ünnepelte a Jézus társaságába való belépésének 67. évfordulóját, a nap folyamán a 6. Pál teremben zajló lelki gyakorlatot követte, melyen a római kúria tagjai vesznek részt, akik minden este elimádkozzák a rózsafüzért a Szentatya gyógyulásáért. Ferenc pápa a magánkórterme melletti kápolnában imádkozott, nem fogadott látogatókat, hanem az imának és az elmélkedésnek szentelte magát, ahogy azt a lelki gyakorlat ideje alatt szokás. Kedden délelőtt részesült az eukarisztiában, ezután folytatódtak az előírt kezelései, illetve az orkanülön keresztül végzett magas áramlású oxigénterápia. Ma további információkat adnak majd az orvosok, akik hétfőn a prognózis feloldásával megerősítették, hogy a pápa túl van a közvetlen életveszélyen. Ugyanakkor még mindig összetettnek ítélik a kórképet. Továbbá ma nem jelenik meg az általános katekézis szövege, mivel arra a lelki gyakorlat miatt nem kerül sor. Ferenc pápa a kórházból követte a római kúria lelki gyakorlatát. Hétfőn délelőtt a Szentatya karosszékből videón követte a római kúria lelki gyakorlatának elmélkedését, amelyet Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai házszónoka tartott. A Szentatya így lelkileg tudott csatlakozni a hatodik pál teremben jelenlévőkhöz. A Ferenc pápa gyógyulásáért mondott rózsafüzér ezen a héten 18 órakor kezdődik. Az imádságot a római kúria lelki gyakorlata keretében imádkozzák, amelyet a hatodik pálteremben tartanak. Fedezzük fel az örök élet mára elfeledett örömteli ígéretét, fogalmazott a pápai ház szónoka a vasárnap kezdődött nagybőjti lelki gyakorlaton. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka az örök élet reménye címmel tartja meg lelki gyakorlatos beszédeit. Elmondta, az egyház hite, amely Krisztus feltámadásán alapszik, mindig is a halálon túli élet reményét kínálta a világnak. Idővel azonban ez az ígéret elmosódott, és a kérdés mára nem is az, hogy elvitatják ezt, hanem inkább az, hogy figyelmen kívül hagyják. Ezzel a közömbösséggel szemben a hívők arra kapnak meghívást, hogy újra felfedezzék az örök élet értékét és szépségét, és hogy visszaadják azok hiteles értelmét. Ez a feladat még sürgetőbb ebben a szent évben és a Szentatya által átélt mély szenvedés pillanatában. A pápai ház szónoka hozzátette, végső soron a sorsunk nem félelemmel, hanem reménnyel van megírva. A halál nem vereség, hanem az a pillanat, amikor végre meglátjuk Isten arcát, és felfedezzük, hogy a vég csak a kezdet volt. Tanított Roberto Pasolini kapucinus atya a római kúriának tartott lelki gyakorlat első elmélkedésében. A katolikus Karitász idén is megszervezi a tartós szeretet elnevezésű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtést, amely már a 14. alkalom lesz. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. 12 000 beteget látott el az orvos nélkül maradt kis településeken a máltai szeretetszolgálat. Két év alatt a Naszladi Attila egészségfejlesztési program keretében a szakemberek már 38 nehéz helyzetű települést tudtak ellátni. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló telemedicina rendelésekről Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
A felzárkózó települések program a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programján alapuló az ország legszegényebb településeinek a felemelését célzó az élet minden területére kiterjedő program. És hát így, hogy az élet minden területén próbálnak segíteni a kollégák, az egyik megoldatlan probléma a leszakadó kistérségekben a háziorvosi ellátás a 300 legszegényebb településen, amit a kormányhatározat nevesített a KSH adatai alapján, nagyon nagy arány vannak olyan települések, ahol hosszabb ideje, akár 1-2-3 éven, sőt van néhány település, ahol 5 évennél hosszabb ideje is betöltetlen a házi orvosi praxis. Erre a problémára sokféle megoldási javaslat született korábban. Volt, amikor a beteget próbálták szervezetten utaztatni az ellátáshoz, volt, amikor az orvost próbálták utaztatni a helyszínre. A telemedicina megoldás az pedig egy harmadik utat választ. A technikát utaztatja, sem a betegnek, sem az orvosnak nem kell hozzá kimozdulni, és úgy látszik, hogy ez működőképes. A Európai Uniós forrásból valósult meg a beruházás, a legmodernebb technológiai eszközöket, vizsgálati módszereket kellett hozzá megvásárolni, amik a széles sávú internetet használva összekötik a beteget az orvossal, tehát a technika utazik, mozgó orvosi rendelőket alakítottak ki munkatársaink a beruházás keretében, 14 mozgó egészségügyi központ jött létre, és ezek mennek el az adott helyszínekre. szakápoló és személyzet érkezik a gépkocsival, orvos viszont nem. Az orvos beosztás szerint rendel a monitor előtt, akár a munkahelyén, kórházban, intézetben, vagy akár a lakásán, ha éppen úgy jön ki a beosztása, és az interneten keresztül zajlik a vizsgálat. A fonendoszkóp olyan hangosításra képes, hogy az orvos jobban hallja a 300 kilométeres távolságból, mint hogyha a hagyományos készülék a fülébe lenne bedugva. A különféle eszközökön, például a kis pálcikán, amikor a torkába bekukucskál az orvos a betegnek, az itteni pálcikán olyan kamera van, ami 1000-szeres nagyításra képes, tehát a legparányibb részletek is tökéletesen láthatók, és gyakorlatilag minden olyan felszerelés megvan ezekben a mozgó egészségügyi központokban, ami egy házi orvosi rendelőben megtalálható, sőt ennél jóval több is, mert majd hogy nem egy szakorvosi rendelőnek a felszerelése is érkezik a helyszínre. Ahol szociális munka zajlik a településeken, a felzárkózó települések programban, ott a kollégák előkészítették, hogy tehát akik rendelésre várnak, azok tudjanak erről az alkalomról, tehát meg kellett szervezni, hogy adott időpontban azok az emberek, akik orvossal szeretnének találkozni, azok oda menjenek a helyszínre, és hát 2023. március 6-án a 5 kiválasztott településen megkezdődött az országban mindenhol. Ez a fajta ellátás nyilván megelőzte egy kísérleti üzem. És ami nagyon fontos, ugye, hogy tényleg tehát az a koncepciónak az a része, hogy se a beteg, se az orvos ne utazzon fölöslegesen. Itt a technikában utazó, tehát a laborvizsgálatokat is el tudják végezni helyben a kollégák, sőt ultrahangvizsgálatot is. Van szemészeti szűrésre alkalmas jármű, és van nyilván az kevesebb helyre tud egyszerre menni, mert az már egy nagy busz, de van tüdőszűrésre alkalmas buszunk is, és akkor gyakorlatilag 2 év alatt 140 ezer laboratóriumi mintát vizsgált meg a program. Ezeket szállítójárművekkel beküldik Bicskére, és aztán ugyanúgy, mint ahogy mondjuk az STK-ban, másnap, harmadnap vagy x idő után a elektronikus szolgáltatási rendszerben hozzáférhetőek a leletek vagy az eredmények, pont ugyanezt történik itt is. 38 településen alakult ki a telemedicinás ellátásnak az eddigi gyakorlata az elmúlt 2 évben. Ez 12 000 valahány száz betegnek a vizsgálatát jelenti 2 évente, és ez azt jelenti, hogy a települések nagy részén minden héten ugyanazon a napon, néhány kisebb településen, esetleg minden második héten ugyanazon a napon megérkezik a jármű, megjelennek a kollégáink, és zajlanak a rendelések.
Bódi Mária Magdolna, vagy ahogy mindenki szólította, Magdi, boldoggá avatása Veszprémben 2025. április 26-án 11 órakor lesz a Veszprém arénánál. Bódi Mária Magdolna egy vértanú, aki a 20. század legsötétebb éveiben minden erejét, képességét Isten szolgálatába állította, reményt adva a rászoruló, a hittől elszakadt, a háború borzalmait átélő embereknek. Bódi Mária Magdolna 24 évesen életét adta Krisztusért. Bódi Mária Magdolnára és más helyi asszonyokra a Veszprém melletti Litér óvóhelye bejáratánál támadt 2 fegyveres szovjet katona 1945. március 23-án, ahol a fiatal lánya többiek védelmében is ellenállt, ezért lelőtték. Vértanúságát Ferenc pápa tavaly május 23-án ismerte el. A boldoggá avatáson résztvevőknek regisztrálniuk kell, ami már február végétől lehetséges a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása alkalmából létrehozott weboldalon. Most Udvardi György veszprémi érseket hallják.
Kiket hívunk? Elsősorban a fiatalokat. Most nagyon sok mindenkit felsorolok azért, hogy az ünnepnek a jellegét is jól lehessen érzékelni. Elsősorban a fiatalokat. Egyházmegyéből, Magyarországról, határon túlról, katolikus oktatási intézményekből, plébániai csoportokból, római dikasztériumoknak a képviselőit. Ez nem csak illendőség, nem csak szokás, hanem nagyon hálásak vagyunk, hogy munkájukkal segítették a boldogávatás eljárását. Apostolni nuncius urat. Nagy örömmel hívjuk meg az ügy posztulátorát, Krisztiána Marinelli asszonyt, aki nagyon lelkesen viszi ezt az ügyet, és képvisel bennünket Rómában napi szinten. Bódi Mária Magdolnának már több csodáját tudjuk konstatálni. Hivatalok mondjuk 2 nap alatt egy engedélyt kiadtak, tehát ez már önmagában egy óriási eredmény. Természetesen határon túli magyar püspököket, tehát számítunk az ő jelenlétükre, ez pedig egy nemzeti ünnepet is, nemzetünk ünnepét is tudja jeleníteni. Ugyanígy meghívást nyer a római Szent Bertalan sziget plébánosa, hiszen ő maga gyűjti össze a kommunista diktatúra áldozatainak az erekjét ezen a szigeten. Nyilván majd oda el fog kerülni Bódi Mária Magdolnának az erekjéje is. Szerzeteseket nagy szeretettel hívjuk. Lesz olyan egyházmegye, amely erre az ünnepre szervezi éves zarándoklatát, a Szombathelyi Egyházmegye 1000 fővel körülbelül testvéregyházak képviselői, tagjait. Nagy öröm számunkra, hogy Bódi Mária Magdolnának vannak rokonai, akik itt élnek körünkben, unokahúg, illetve családok. A Bódi Mária Magdolna alapítványnak a tagjait. Azokat az önkormányzatokat is hívjuk, ahol Bódi Mária Magdolna életét élte, akárcsak rövid ideig is. És nagy örömmel hívjuk azokat a boldoggá avatásra készülő egyházmegyéket, itthonról és külföldről is, akik hasonlóan hozzánk várják, hogy az ő jelöltjük elnyerje ezt a lehetőséget.
Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2025 őszén is. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében. Felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével május 20-áig lehet jelentkezni. A Heves vármegyei nagykökényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak 2025. március 29-én szombaton 14 órától. Az idei immár 14. alkalommal megrendezendő községi keresztút mottója: a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestyés harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kolesszár Krisztián, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
I see me with you and all the things you do keep turning round and round in my mind. Forget the weather, we should always be together, and any other thought is unkind. To have you with me, I would swim the seven seas. I need you as my guide and my light. My love is a flame that burns in your name. We'll be together. We'll be together tonight. Together. we'll be together tonight. I see you with me, and all I want to be is dancing here with you in my arms. Forget the weather, we should always be together. I'll always be a slave to your charms. To have you with me, I would swim the seven seas. I need you as my guide in my life. My love is a flame that burns in your name. We'll be together, we'll be together tonight. Together, we'll be together tonight. We'll be together tonight. Call me baby, you can call me anything you want. Call me baby, just call me, just call me. I see you with me, and baby makes free. I see me with you, and all the things you do. Forget the weather, we should always be together. I need you as my guide and my light. My love is the flame that burns in your name. We'll be together, we'll be together tonight. We'll be together tonight. Be together
sportja. Nem sikerült az erősebb csoportba kerülnie a nyíregyházi Aqua Sport Egyesület leány vízilabdázóinak. Jól halad a vízi komplexum építése Kazincbarcikán. Több mint 1200 gyermek jár a debreceni sportiskola tanúszodáiba. 12 órás röplabda tornát szerveztek Nyíregyházán. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Nem sikerült az erősebb csoportba kerülnie a nyíregyházi Aqua Sport Egyesület leány vízilabdásainak a kvalifikációs tornán Gödöllön, így a 14-18. Helyért küzdhetnek az idei év rájátszásában az országos bajnokság leány gyermekkorosztályában. A bajnokságban idén először induló csapat az alapszakasz teljesítménye alapján joggal bizakodhatott a kedvezőbb csoportba jutásban, de sajnos több kulcsjátékos is hiányzott a sorsdöntő meccsről, sérülés, betegség, valamint átigazolás miatt, így a harmadik kerületi TVE csapata le tudta győzni a nyíregyházi gárdát. Jól halad a vízi komplexum építése Kazincbarcikán. A létesítmény méltó, korszerű és a mai kornak megfelelő színvonalú helyszínt biztosít majd a vízisportot űző gyerekeknek. A részletekről Halász Bélát, a Delfin Vízisportklub Kazincbarcika elnökét hallják.
A Kazincbarcikai vízikomplexum az egy két ütemben épülő projekt. Az első ütem a 100%-osan készen van, ez használatba vételi engedéllyel rendelkezik. Ennek megvan a maga műszaki tartalma, de ha egyszerűsíteni kívánjuk, akkor ez az öltözőkre és az 50 méteres úszómedence, illetve az épület teljes korpuszára, meg kiegészítő gépészeti berendezéseire vonatkozik. Ezeket ugye bejártuk és bemutattuk, hogy lássák egy kicsit, hogy attól, hogy kívülről már késznek tűnik az épület, az nem azt jelenti, hogy valójában befejeződött a beruházás, és bemutattuk, hogy hol tart akkor a második ütem. Most már nagyon szépen haladunk előre, ugye a második ütem a végső műszaki megvalósítási fázisba tart. Gyakorlatilag az utolsó lépései vannak a kültéri medence burkolásának. Elkészült a kettő tanmedence, a teljes burkolata is rendelkezésre áll. Most már az audiovizuális rendszer, a kiegészítő részek, és ugye a rekreációs részlegnek a befejező munkái kezdődtek, zajlanak. Ha a második ütem is befejeződik, akkor a teljes épület kívülbelül elkészül, illetve a hozzátartozó kültéri medence is. Tehát innentől meg lehet kezdeni a használatát, az úszásoktatásokat, mert ugye kettő tanmedence is van, illetve a versenymedencének a használatát, illetve a rekreációs részlegét, meg a kültéri medencéjét, ugye, tehát, hogy így írunk végig az épületen. Ugye a kültéri medence az már egy strandindítási pont tud lenni, hiszen az eredeti koncepció szerint is strandvízilabda megvalósításra történt a támogatás, de utána ezeket nyilván kiegészítő funkciókkal együtt lehet majd használni a kazincbarcikai lakosoknak. A fizikai megvalósítás a végfázisába lépett, de ez még csak az első lépés. Utána van egy ugyanolyan használatba vételi eljárás, mint az egyes ütem esetében, ahol minden hatóság vizsgálja magát az épületet, hogy megfelelően készült el, és van egy tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás, mert ez egy eléggé összetett működésű épület, és egy hozzátartozó összetett gépészeti rendszer biztosítja az élmény lehetőségeket, amiben nagyon komoly energiákat kell fektetni, hogy üzemeltetési oldalon minden rendben legyen, és egy nagyon hosszadalmas engedélyezési eljárás is tartozik hozzá. Mindez nyilván azért, hogy a biztonságos rendelkezésre állást meg lehessen valósítani, és azt nem tudjuk teljesen biztosan belőni, hogy ezzel mikorra érünk a végére, de nagyon igyekszünk vele. Amikor fizikálisan elkészül, ezt követően a haladéktalanul megkezdjük ezt az engedélyezési eljárást, és abban bízunk, hogy az évben már nyitás képesek leszünk minden tekintetben. Nincsen elkülönített nyitási szándékunk, hiszen egymással összefüggő rendszerek vannak a komplexumban, tehát akkor járunk el észszerűen és hatékonyan, hogyha a teljes működést egyben tudjuk megkezdeni.
Halász Béla beszélt a régi, jelenleg is üzemelő uszodáról is.
Azt mindenképpen tudni érdemes, hogy ő egy 80-as évek vízkezelési technológiájával és épületgépészetével rendelkező uszoda, aminek mind a függönyfalai, értsük ez alatt az üvegfelületeket, amik a határolják az épületet, mind a működtető rendszere, gázkazános, például a vízforgató berendezései 80-as évekbeli villanymotorokkal működnek, vezetékrendszerei 30 évesek, csak azok estek át, ugye, korszerűsítésen, aminél esetleg meghibásodás volt. Tehát, hogy a jó gazda szemléletű üzemeltetése megvan, ezért tud ebben a minőségben működni. Ez nagyon-nagyon energiaigényes és munkaigényes. Ezúton is érdemes megköszönni egyébként a benne dolgozók munkáját, hiszen nagyon sok erőfeszítést tesznek ennek érdekében, hogy ez ebben a minőségben tudjon működni. De egy régi konstrukció, aminek a javítása csak egy újjáépítéssel lett volna lehetséges, ami véleményünk szerint. Hiszen oldaltartó falazat, a tartóknak a felülvizsgálata, a tetőnek a felülvizsgálata, a medence testé, ráadásul ugye a 33 1/3-os az nem szabványmedence méret, tehát a versenyeztetési lehetőségek jóval szűkebbek. A nagyon fontos tanmedencei kapacitás az szűk ebben a tekintetben, ez már látszódott az iskolai úszásoktatásoknál, hiszen amikor 1700 gyermek fordul meg egy kötelező iskolai úszásoktatás tanévében nálunk, akkor látszik, hogy hol kell ütemezetten átalakítani mondjuk egy működést, ahhoz, hogy mindenki hozzáférjen megfelelő minőségben a szolgáltatáshoz. Ráadásul ugye a szolgáltatási portfólió nem bővíthető, hiszen megvan az épület konstrukció. Itt hozzáépítés és egyéb dolgok nagyon komoly műszaki aggályokat vetnének föl, úgyhogy nyilvánvalóan ezt egy modernebbre kellett cserélni. A komplexum viszont ugye 2020-as évek tervezése, nyilván teljesen más működési alapokkal.
A létesítményhez egy rekreációs részleg is kapcsolódik.
A részleg kialakításánál is a komplexitás volt a fő vezérfonal. Azért, mert életkorban és élethelyzetben is különböző emberek tudják ezt igénybe venni. A gyerekeknél ritkább, de amikor már valaki versenysport irányába mozdul, akkor már egyre több rekreációs lehetőségre van szükség, hogy minél hamarabb regenerálódhasson. A gyermekeket egyébként hozzánk edzésre elhozó, velünk együttműködő szülőknél pedig a pihenés lehetőségét tudja megalapozni. Idősek számára pedig akár a megelőzésben, mind mozgásszervi, mind keringési, mind egyéb vonatkozásban lehetőségei lennének ebben, hogy egy élményszerű kikapcsolódásban legyen része. És akkor itt ugye a részlegen számos lehetőség lesz. Eddig ezek nem voltak, vagy korlátozott módon álltak rendelkezésre, akár még városi szinten is, hiszen van egy infraszauna, egy kis finn szauna, egy 10 fős, mint amilyen most is üzemel, egy nagy szauna, ami már szeánszok tartására is adott esetben alkalmas tud lenni, illetve egy gőz szauna, ami eddig nem volt még itt a városban sem. Ez is mind-mind azt a lehetőséget biztosítja, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelő rekreációs módot. A szaunákhoz természetesen, mondom, hogy természetesen, mert nem annyira természetes, de nekünk már az itt a beruházás során, hogy van 2 darab merülő medence, illetve egy medence, de 2 részre van osztva, ami a visszahűtésben nagy szerepet játszik a zuhanyzás mellett a szauna kultúrában, illetve pezsgő medence és beülő medence is rendelkezésre fog állni, hogy a pihenő időszakokat is el lehessen kellemesen tölteni a komplexumban.
Több mint 1200 gyermek jár a debreceni sportiskola tanuszodáiba. A Margit téri tanuszodát február óta a debreceni sportcentrum üzemelteti. Ezáltal jobban tudják beosztani a rendelkezésre álló vízfelületet. Becski Andrást, a debreceni sportcentrum Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
Azt kezdtük el vizsgálni, hogy a nagyoszodával, illetve ezekkel a tanuszodákkal, hogy tudnánk ezt a városi úszásoktatási programot még struktúráltabban, még hatékonyabban működtetni, annak érdekében, hogy ténylegesen meg tudjon ez a célunk valósulni, hogy minden debreceni gyermekhez eljussunk.
Ezen kívül további 4 tanuszoda tartozik az intézményhez. Ezekbe 7 iskolából és 7 óvodából több mint 1200 gyermek jár iskolaidőben úszni az Úszó Nemzet program keretében. Ezt a programot néhány éve a Magyar Úszó Szövetség hirdette meg, amihez a sportcentrum az elsők között csatlakozott. A DSI Debrecen úszó szakosztályánál 45 oktató dolgozik. Arra törekszenek, hogy a különböző úszodákban egységes legyen az úszásoktatás. Továbbá a lakosság részéről is egyre nagyobb az igény az úszodák használatára, így a tanúszodák bevonásával megnőtt a bevonható vízfelületek mértéke. Kókai Dávidot, a DSI Debrecen úszó szakosztály vezetőjét hallják.
Nagyon szeretnénk most már tényleg teljes palettát biztosítani. Talán most jutottunk el oda, hogy a egészen kicsiktől, a 3-3,5 évesektől, az egészen időseken keresztül a sajátos nevelési igényű és a parasportolókon át mindenkinek tudunk megfelelő foglalkozást biztosítani.
A Margit téri tanúszoda több mint 20 éves. Ez alatt az idő alatt nem esett át nagyobb felújításon, tavaly viszont egy jelentősebb összegből korszerűsítették az épületet. Barcsa Lajost, Debrecen alpolgármesterét hallják.
Tavaly évben, a nyári szünetben egy jelentős felújítást tudtunk véghez vinni, melynek keretében közel nettó 50 millió forint értékben teljesen megújult a medencetér, illetve a kapcsolódó helységek is, az öltöző, vagy például az álmennyezet, valamint a gépészet is.
12 órás röplabdatornát szerveztek Nyíregyházán a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Tótné Buszlai Brigitta tagintézményigazgatót hallják.
Ennek a mai rendezvénynek a célja elsősorban a sportnak a népszerűsítése. Ugye intézményünkben az aktív sport, illetve a szellemi sport is megtalálható. Szellemi sportként ugye a SAK, mint sakpalota referencia intézmény. Az országban 10. referencia intézmény vagyunk. A sakkoktatás a tanulóinknak a mindennapi részét képezik, a tanórákon minden nap megtalálható, tehát edzük az értelmüket, az agyukat. Délután pedig a testüket edzük, ami azt jelenti, hogy sportolási lehetőségként lehet röplabdázni nálunk, kosárlabdázni, Elsődleges célunk az, hogy iskolai keretek között tudjuk megoldani, könnyítve ezzel a szülőnek azt, hogy ne iskola után kelljen elvinnie és még kurszolnia edzésre, hanem itt, felügyelet alatt, megszokott környezetében tudjon a gyerek sportolni. Mai célunk az volt, hogy népszerűsítsük, motiváljuk őket, és azért valljuk be, a szakma legjobbjaitól tanulnak, mert azért a Fatu Nyíregyháza játékosai ez egy példakép.
Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszáról